A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
Elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Mai meghívottam Székelyudvarhely polgármestere Szakács Pál István, akivel az elmúlt 3 hónap tevékenységéről, beruházásokról, fejlesztésekről beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm Isten hozta, polgármester úr.
Jó napot kívánok, nektek tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönöm szépen önnek a meghívást, a Gyagási úr.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Eltelt több mint 3 hónap a polgármesteri mandátumból. Hiányzott ez önnek, hogy látja?
Hú, ezzel a kérdéssel azért nagyon gyakran szembesülök, és jó magam is felteszem azért hetente magamnak, hogy mennyire hiányzott ez nekem, mennyire volt kényelmes eddig az életem. És hát azt gondolom, hogy igen, 3 hónap után azért azt a következtetést el lehet mondani, hogy jól éltem én eddig, de mégis azt gondolom, hogy nyilván nagy kihívás, ez emberileg is, szakmailag is, rengeteg új helyzettel, feladattal találkozom, de azt látom, hogy azért minden nap egy kicsit komfortosabban érzem magam ebben a szerepben, és tényleg azt gondolom, hogyha mindenki segíteni fog, hogyha valóban közös lesz a cél, akkor egy szép időszak elé néz Székelyudvarhely, annak ellenére, hogy azért látjuk, hogy konjunkturálisan nem ez éppen a legjobb időszak.
Mi a legnagyobb kihívás ebben a munkában eddig?
Megismerni rengeteg helyzetet, és igaz, azért elvárják, hogy a polgármester minden szituációról véleményt mondjon, sőt, ígéretet is tegyen bizonyos szempontból. Én azért ezekkel szeretek nagyon visszafogottan bánni, és olyan ígéreteket tenni, főleg miután szembesültem azzal, hogy milyen helyzetben van a város, amit valóban tartani fogunk. Hatalmasak az elvárások. Tehát tisztában vagyunk azzal, hogy ez a 80%, ez egy nagyon nagy feladatot ad nekünk. Látjuk, halljuk azt, hogy tényleg sokat várnak el tőlünk az emberek. Szembesülünk azzal, hogy valóban minden téren nagyon nagy kihívások előtt áll a város, és hogy ezt valahogy emberileg úgy kezeljük, hogy úgy menjen el az ember, aki jön fogadórára, nekem rengeteg fogadórám van, meg nagyon sokat vagyok az emberek között, hogy azért reménykedve menjen el, és mondja azt, hogy igen, ő kapott egy tiszta választ, megértette azt, hogy nem könnyű most a városnak a helyzete, de tudja azt, hogy másfél év alatt ez ő problémáját meg fogjuk oldani.
Azt nyilatkozta nem régen a sajtóban, hiányosságként rótta fel saját magának, hogy idézem, nagyon sok esetben nem politikusként gondolkodom, és nem politikusként beszélek. Én azt hiszem, hogy ez egy erény, és azt kívánom önnek, hogy maradjon is így, mert hogy hát a politikusok most, hogy finoman fogalmazzak, nem mindig azt mondják, amit gondolnak.
Ez is egy szakma, és ki lehet tanulni, én azt gondolom. Vannak politikusok, akik erről valóban azt látom, hogy szeretnek inkább olyan megállapításokat tenni, hogy az ember meghallgatja, úgy érzi, kapott valamit, aztán elmegy, egy kicsit elgondolkodik a válaszon, és rájön, hogy hú, hát nem maradtunk semmiben egyébként. Igyekszem ezeket a helyzeteket. Így van, igyekszem ezeket a helyzeteket elkerülni, és mindig valami konkrétummal otthagyni az embereket, a kollégákat. Én is azt remélem, és ez megint csak egy nagy személyes kihívás, hogy azért maradjak meg önmagamnak, legyen türelmem folyamatosan a városlakókhoz, annak ellenére, hogy tényleg nagyon gyakran állítanak meg, és nagyon sok a probléma, én mindig megállok, és mindig igyekszem korrektül válaszolni, és elvállalni egy-egy feladatot bizonyos határidőre, de nagyon fontosnak látom én is azt saját személyes megfontolásból, hogy maradjak olyannak, amilyen én vagyok, ne változzak meg.
Kíváncsi leszek majd 4 év múlva is a véleményre, nyilván addig is várom majd ide, hogy beszélgessünk és a hallgatókkal kapcsolatba kerüljön, de Feltétlenül az elmúlt 8 esztendő az, ami úgy látja, hogy hiányosságot jelent a városvezetésben, mert mi innen kívülállóként azt látjuk, hogy hát éppen, hogy az elmúlt 8 évben mozdult meg valami Székelyudvarhelyen, az előtti években hát még annyira sem mentek a dolgok.
Nem gondolnám én sem, hogy az elmúlt 8 év lett volna. Az elmúlt 8 év az megpecsételte, azt gondolom, az előtte való X évet is. Udvarhelyről azért azt kell tudni, hogy gyakorlatilag egy politikai laboratórium. Én így fogalmaznám meg a leghelyesebben, és ezt én vallom is, vállalom is. Nem volt soha politikai szempontból stabilitás és kiszámíthatóság, és ez rányomta a bélyegét a városnak egyrészt a hangulatára is, ami legalább annyira rossz, mint az állapotára is. Tehát, hogy nagyon gyakran változtak a politikai szereplők, olyan emberek is kerültek városvezetői pozícióba, akiknek nem volt még kialakítva a kapcsolatrendszerük, akik nem jutottak el egyenesági úton Budapestre, Bukarestbe, vagy éppen Brüsszelbe, mindig egy kis kanyarfúróval, mindig a hosszabb úton próbáltak meg odajutni, és amire oda kerültek, addig elfogyott a lehetőség, addig nem tudták befogadni a projektet. És ezt látjuk város szinten, hogy amíg más székelyföldi városokban azért tudatos munka zajlott, azért volt egyfajta stabilitás politikai szempontból is, és volt egyfajta előrehaladás, addig Székelyudvarhelyre maradt. És ezt a lemaradást szeretnénk úgy behozni, hogy tudjuk, hogy nem egyszerű a feladat, hiszen nem fog bennünket megvárni Csíkszereda vagy Sepsiszentgyörgy, és nagyon sokszor használjuk mi udvarhelyiként ezt a két várost, meg példálózunk velük. De nyilván mi azt szeretnénk, hogy velük egy ligába játszódjunk. Nem könnyű, hiszen roppant igazságtalan a romániai berendezkedőzés. Tehát, hogyha te nem vagy megyeszékhely, akkor rengeteg forrástól, ami alanyi jogon jár, elesel. Udvarhelyi gazdaságilag nagyon erős város, a vállalkozók városa, ezt szoktuk mondani magunkról előszeretettel, de hát a vállalkozóink által és a munkavállalóink által befizetett adók egy szép része Csíkszeredában landol. Tehát, hogy mind a mellett, hogy a megyeszékhelyek jelentősen több forrást kapnak, mint a megyei jogú városok, van ez a fajta igazságtalan pénzeloszlás is, hogy számos olyan területen dolgozó embereknek, mint például a postásoknak, az udvarhelyi postásnak is a jövedelem adója az Csíkszeredának a büdzséjébe kerül be.
Igen, hát ez mondjuk nem a városvezetésnek a
nyilván, a ez egy rossz politikai berendezkedőzés.
Azt láttam viszont tavaly előtt egy független kimutatásban, hogy Székelyudvarhely volt az a város, amely a legtöbbet fordította sportra és kultúrára. Ezt meg kívánják tartani a jövőben is, mert hogy kell az aszfalt, kell a kultúrház, vagy nem is a kultúrház, az iskola, vagy akármi, de azt hiszem, hogy az is fontos, hogy az emberek meg tudják élni identitásukat, kultúrájukat. Ez megmarad, ez a fajta szemlélet?
Én reál beállítottságú ember vagyok, mindamellett, hogy kultúra fogyasztó és sporteseményekre is nagyon szívesen eljárok, de én azt gondolom, hogy ez azért fenntarthatatlan valamilyen szempontból. Tehát döntenünk kell legalább időlegesen, hogy akkor ebben az évben azért inkább az infrastruktúrája lesz a főszerep, és akkor valószínűleg el fogunk venni forrásokat a sporttól, vagy a kultúrától, vagy éppen fordítva mondjuk azt, hogy 2025 az a kultúrának lesz az éve, és akkor kevesebb jut aszfaltra vagy sportra. De az, hogy mindenkinek, Udvarhely egy sportváros is egyben, rengeteg sportágban vagyunk érdekeltek, tehát kézilabda, labdarúgás, teremlabdarúgás, asztaltenisz, bajnokaink vannak, kell egy sportstratégia, és ennek a mentén döntést kell hozni, hogy melyek azok a sportágak, ahol tisztességesen tud Székelyudvarhely hozzájárulni a működéshez.
Mai meghívottam Székelyudvarhely polgármestere Szakács Pál István, akivel az elmúlt hónap, 3 hónap tevékenységéről, beruházásokról, fejlesztésekről beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Székelyudvarhelyről telefonálok, Terész vagyok. A polgármester úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy Miért van Székelyudvar, hogy ilyen rossz állapotban, ahogy beállítsak? Amikor Gálki Árpád polgármestersége idején annyi mindent csináltak a városban, hogy 30 év alatt egy polgármester se tett annyit. Na, rátérve a mostani helyzetre, az útjavítások, útfelújítások során. Például az Orbán Balázs utcában, hogyha járt, Orbán Balázs 10-es számú ház előtt, ott van hagyva a sok levágott kábel, szinte egy éve, a feltámasztott vezetékek, a oszlopokkal ott vannak hagyva. A Kossuth utca soha nem volt ilyen zemetes. Sétálok a Kossuth utcában, a járda tele volt levéllel, mindennel. Hát nem lehet bevezetni egy szabályt, hogy mindenki a háza előtt takarítsa meg a járdát például, vagy a seperjék össze a tavaly lehullott leveleket. Rettenetes, hogy milyen mocskos lett ez a város. Tessék sétálni, gyalog a városban, és szétnézni, hogy mi van. És a házunk elől takarítsák már el ezt a nagy halom kábelt, mert nem lehet odaférni a ház elé, hogy összeszedjem ott a szemetet. Például, amikor, még mondok valamit, amikor az utcaseprők, illetve most nincsenek is utcaseprők, egyszerűen az utcatakarító kocsi végig meg az úton, de egy utcaseprőt nem lehet látni, akik összeseperjék az útszéléről a szemetet. Amikor kiszedik a szemetet a szemetes kukákból, ott hagyják a sok mocskot a földre lehúlva, és az ott lakó kell összeszedje.
Jó, köszönjük szépen, hogy ezeket nekünk tetszett elmondani. Polgármester úr, sok téma van itt. A tegnap éppen Korodi Attila, csíkszeredai polgármester volt itt a meghívott, és ott is panaszkodtak, hogy mocskos a város. Hát az a helyzet, hogy ilyenkor tél végén mocskosabbnak is látszik minden város, mint amilyen.
Tisztelettel köszöntöm Terézt, és köszönöm szépen a kérdéseket. Én egyet tudok érteni, tehát mi is azzal szembesültünk, hogy az elmúlt években a város egyre mocskosabb és mocskosabb lett. Meg hát igaz, ott vannak a kábelek, mondja Terész, több mint egy éve, abból 9 hónapért nem tudok felelősséget vállalni, de nyilván azt most meg fogjuk nézni, hogy miért vannak az Orbán Balázs utca 10 szám alatt ott a kábelek, és akkor kérem majd a kollégákat, akik hallgatják az adást, hogy ezt a problémát mindenképpen orvosoljuk, amilyen hamar csak lehet. Ez azért van, mert rengeteg útfelújítás történik Udvarhelyen, és olyan útaknál is, ahol ennek nagyon sok az útfeltörés, tehát dolgozik a gázvállalat munkatársa, a villanyszolgáltató, dolgozik a vízszolgáltató, látjuk azt, hogy azokat az utakat, amiket valahogy pályázatból sikerült nagyon sok év után leaszfaltozni, azt, mivel nem volt egy jól megalapozott munka, rá egy-két hónapra, lásd az Ady Endre utcába, feltöri a vízszolgáltató. Tehát a vadonatúj, jeus pályázatból elkészült jó aszfaltunkat folyamatosan törik fel, mert nem volt egy megalapozott munka. Én ezért is mondtam, hogy Udvarhelynek ez az egyik nagy problémája, hogy nagyon sokat változtak a politikai szereplők, és ők mindig hozták magukkal a saját csapatukat. Mi ebben ilyen szempontból kivételek vagyunk, tehát mi azt mondtuk az RMDS-szel, amikor ezt a választást megnyertük, hogy adunk esélyt bizonyítani mindenkinek a polgármesteri hivatalból. Tehát itt nem történt az, ami az elődeim esetében mindig megtörtént, hogy 40-50 ember elment, és gyakorlatilag a hivatalnak egy harmada kicserélődött. Mi márciusban tervezünk, egy március végén, áprilisban tervezünk egyfajta átalakítást, de addig is mindenkinek megadjuk az esélyt, hogy bizonyítson, és hogy legyen egyfajta folytonosság. Hogy tudjuk azt, hogy milyen projektet miért kezdtek el, és hogy van értelme folytatni, mert hogyha nem tudjuk, akkor ilyen helyzetekbe kerülünk. Felújítunk egy útszakaszt, jön a gázvállalat és feltúrja. És persze, hogy bosszus a lakos, mert egy évet nem tudott beállni az udvarára, mert egy évet, hogyha otthon van ráadásul, mert inaktív, mert nyugdíjas, mert nem dolgozik, vagy hasonló, vagy beteg éppen, egész nap fúrnak a háza előtt, valahogy lejár, valahogy szép az aszfalt, valahogy a járda megújul, és akkor látja, hogy rá két hónapra megjelent egy közműszolgáltató, hogy ismét kezdje az egészet előről. És nagyon sok ilyen helyzet van.
Igen, egy kicsit arról beszéljünk, hogy az emberek a házuk előtt takarítanak-e. Itt látom Marosvásárhelyen is, hogy időnként eljárnak a köztisztasági vállalat alkalmazottai, felseprik az utcákat, a házak előtt, a járdákat, de kevés embert látni, aki sepreget a háza előtt. Nem is tudom, ezre hogy lehetne azt a régi szokást, a régi székely szokást ugye bevezetni, hogy szombaton délután vagy pénteken délután az ember összesepri a háza előtt a járdát, az utat, és akkor tiszta lesz. Ne várjuk. A lakónak is igaza van, hiszen azt mondja, hogy én elég keményen fizetek az önkormányzatnak azért, hogy tisztán tartsák a várost, hát akkor seperjék az én házam előtt is.
Igen, nyilván ezt hasznosabb lenne ilyen közösségi összefogással megoldani, tehát, hogy a városlakó is besegítsen, de azért a város tudja azt garantálni, hogy naponta egyszer végigmegy ott a seprőautó, vagy végigmegy a hótisztító autó is. De nyilván, hogyha mi egyet tudunk garantálni egy nap, az nem tud reggel 8 órakor ott lenni mindenhol, hogy azt mondja, hogy akkor reggel, mikor elindul a tömeg dolgozni, vagy elindulnak a gyerekek iskolába, akkor mindenhonnan a hó vagy a levelekre vannak takarítva. Felgyorsult a világ, és ezzel együtt azt látjuk, hogy az embereknek nincsen türelmű, nincsen kedve, nincsen ideje ezeket a problémákat megoldani, és várják, hogy a város oldja meg, akinek ez egyébként feladata is, és aki ezt a maga módján megpróbálja, tehát van Udvarhelyen seprő autó, amelyik járja a várost, van olyan zónája a városnak, viszont ahova délután 2-kor ér ide. Sajnos ez van. De alapvetően én egyetértek Terézzel, az elmúlt években nagyon poros lett a város, igyekszünk ezen gyakrabbi locsolással segíteni, a leveleket azért összegyűjtjük. Székelyudvarhely ilyen szempontból mutatott egy jó példát, és ez nem feltétlenül jellemző más nagyvárosokra, nem tudom, hogy Marosvásárhely esetében hogy van, de mi ezeket a hulladékokat a lakosoktól is ingyen szállítjuk el. Tehát, hogyha valaki összeszedi a leveleket, ősszel tél elején, akkor van egy időszak, amikor megy a köztisztasági vállalatnak a munkatársa, összegyűjti, és ezt a város pénzén
elszállítják. Igen. Mm. Na és hogyha már az önkormányzatról és az apparátusról beszélt, a kormányzat diétára akarja fogni az államot, és hát ahogy az lenni szokott, ezúttal a rombolás alulról felfelé kezdődik, hiszen alulról hullnak ki az emberek, nem feltétlenül a bukaresti intézményekből, ahol köszönik szépen, jól vannak. Szóval ez alulról jövő rombolás, nem építkezés volt, vagy lesz elbocsátás, átszervezés? Az udvarhelyi polgármesteri hivatalban említette már, hogy tervezik.
Igen, tervezzük már nagyon régóta, és nyilván ez a salátatörvénycsomag, ez eléggé megborította a számításainkat, és most próbáljuk a mi terveinket a törvényekhez igazítani, és valahogy ezt az átszervezést úgy lebonyolítani, hogy minden egyes ilyen feltételnek tudjunk megfelelni, és mégis humános legyen ez a váltás. Én alapjáraton azt gondolom, hogy az állam kell az állampolgárokért legyen, szóval én egyetértek azzal, hogy a közszféra karcsúsításra szorul. Nagyon jó lenne, hogyha a fentiek mutatnának példát, tehát ez elindulhatna Bukarestből, látnánk ezt, hogy indul a parlamentből.
Van egyfajta próbálkozás,
így van. Illetve ami fontos, az, hogy jogszabályal segítsenek nekünk ebben a helyzetben, tehát jelen pillanatban. Ez akár üres politikai puffogtatásnak is tűnik, mert nekünk például nagyon nehéz elbocsájtani egy közalkalmazottat. Tehát én, hogyha ezt nem tudom egy jó egyéves procedúrával alátámasztani, akkor engem a kollega beperel, és a végén meg fogja nyerni. Tehát, hogy itt jogszabály, hogyha komolyan gondolja ezt az országos politika, akkor itt jogszabálymódosításokat kell hozzon, és nyilván rengeteg pénzt kell fektetni a digitalizációba. Azért, hogy a kollégák elérjenek bizonyos információkat a számítógép mellől. Tehát az sem normális, hogyha egy ember bejön ügyet intézni, és mi azt mondjuk, hogy szüksége van, tegyük fel egy erkölcsi bizonyítványra, akkor ő megint el kell menjen egy másik intézményhez, kivegye, hát miért nem tudja ezt megoldani a hivatalnok? Miért kell az emberekkel postást játszatni? És itt már lehetne karcsúsítani, bizony egy jó lehetőség lenne erre, de még egyszer mondom, hogy ha ezt igazán komolyan gondolják, akkor jogszabálymódosítással segítenének a város, a település vezetőkön.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Udvarhelyről vagyok, József. Azt szeretném megkérdezni a polgármester úrtól, hogy az előd, az előtte levő polgármester úrral is már ezt megvitattuk. Mikor lesz kitiltva a kutyasétáltatás a Betlen negyedik parkból? Mikor annyi gyerek ott játszanak délután, és 10-20 kutyát sétáltatnak. A helyi rendőröknek volt szólva, de elmennek mellettek, mint hogyha jól végezték volna a dolgukat. Tehát én úgy tudom, hogy a helyi rendőrség az adófizetők pénziből vannak fizetve, és akkor miért nem végzik a dolgukat?
Igen.
Egyébként tudnak mindennel foglalkozni, de ilyennel a másik. Mikor lesz az, hogy a lerakott számtábla nélküli autókat elviszik a parkolóból?
Igen,
mert
köszönjük.
Annyi is volt egy olyan vitám, hogy háromszor hittem a helyi rendőrséget, és azt mondtam, ha nem tudnak intézkedni, akkor menjünk a prefektúrára, és azt mondták, hogy ne fenyegetőzzek.
Igen, köszönjük hát szépen ezeket a problémákat, hogy felvetette, ez mind a kettő font.
Pontos, egyértelmű. Én akkor reagálnék a második problémára először, ezek az ott hagyott autók az útszélén, ezek valóban idegesítőek, és én tudom, hogy a helyi rendőrség elindított már ebben az évben is egy ilyen akciót, hogy beazonosítsa ezeket az autókat, felszólította a tulajdonosokat, hogy 5 nap áll a rendelkezésükre arra, hogy jelentkezzenek, mozdítsák meg az autót, valamit tegyenek, mert hogy elhagyatott autónak számít, és én azt a választ kaptam, amikor érdeklődtem.
De rendszám azonosítani?
Mennek, tehát a helyi rendőrség, Udvarhelyen egy nagyon aktív helyi rendőrség van elég nagy létszámmal, ők mennek, és gyakorlatilag minden egyes autót, ami ott van, és közterületet foglal, és azt látják, hogy poros, hogy X ideje nem mozdult meg, mert a kereke sem olyan, a gumiabroncsai sem olyan állapotban vannak.
Hát az látszik.
Azokat van, így van. Azonosítják, megkeresik a tulajdonost, ahol nincsen számtábla, gondolom úgy is valahogy befogják, be tudták azonosítani, és egyetlen egy olyan autót talált, amelyiket 5 nap alatt nem mozdítottak volna el, vagy ne jelentkezett volna a tulajdonos, hogy valamit kezdeni fog vele. Úgyhogy én arra kérem az urat, akivel beszéltem, Lajos Sándor,
József
elnézést, hogy esetleg kérjen egy fogadóórát, és hogyha van önnek tudomása olyan autóról, ahol ön szerint nem volt a helyi rendőrség munkatársa, lehet nem vette észre, lehet nem akarta észrevenni, bár én nem gondolnám ezt, akkor jöjjön be, és mutassa meg nekem, hogy miről van szó, és ellene is el fogjuk indítani ezt az eljárást, és nyilván, hogyha az foglalja a közterületet, akkor el fogjuk vinni, és be fogjuk tenni egy roncsautó kereskedésbe, mert hogy ehhez jogunk van, és nagyon kevés, nyilván, mint minden városban, nagyon kevés a parkolóhely, tehát ezeket az áldatlan állapotokat fel kell számolni. A kutyák kérdésével én személyesen is nagyon sokat járok a Betlen negyedi parkba, én is Betlen negyedi vagyok, illetve az RMDS-nek ott van a köztéri irodája, gyakorlatilag Antal Lóránc szenátorral onnan indult el egy újjászerveződése az egész szervezetnek, tehát ismerősek vagyunk a Betlen negyedben, szerintem szeretnek minket, az egyik legfontosabb negyed, ahova elég sok fejlesztést tervezünk behozni, ahol a Kisköved teret is felújítottuk egészen addig, amíg nem fog sor kerülni egy nagyobb szabású felújításra. Ezt a problémát meg kell nézni, hogy a parknak a szabályzata mit enged meg, illetve fontos gondolkodni, vagy gondoskodni az állattartó gazdákról is. A felső Betlen negyedben van egy kutyafuttató, de hogyha kitiltjuk a parkból, és én most ebben nem kívánok belebocsátkozni, hogy ez meg fog történni, vagy nem, én meggyőződésem, hogy póráz vagy szájkosár nélkül parkban nincs, amit keressenek kutyák, tehát hogy én ezzel egyetértek, az, hogy teljesen ki kell tiltani, vagy sem, az már tényleg azt gondolom, hogy a szakemberek feladata, vagy azoknak a feladata, akik sokkal több időt töltenek a parkban, mint én, de meg fogjuk ezt is vizsgálni, és hogyha az a döntés születik, hogy a kutyákat onnan teljesen ki kell tiltani, akkor viszont én azt gondolom, hogy kötelességünk egy kutyafuttatót, vagy egy kutyáknak fenntartott területet, és a kutyás gazdiknak nyilván fenntartott területet létesíteni a Betlen negyedi park környékére is.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, üdvözlöm önöket és a hallgatókat is. A gyerekeim és az unokáim is nagyon kedvelik az udvarhelyi játszótereket, szeretnek oda járni. Kulturális események is nagyon jók. Örülök, hogy ott lehettem decemberben az ünnepváró koncerten. Gratulálok, Baróti névvel írja alá a hallgató.
Nagyon köszönjük.
Én pedig egy újabb hallgatót köszöntök. Jó napot kívánok.
Szép jó napot kívánok, Agyagási úr. Üdvözlöm a polgármester urat.
Jó napot
kívánok. Tamás vagyok, udvarhelyről.
Meg szeretném a polgármester urat kérdezni, hogy mikor érjük meg azt, hogy Székelyudvarhelyen a szemétszállító vállalat azt a szemétmennyiséget számlázza ki a lakónak, amit elvitt. Például mi egy hónapban négyszer jön a szemetes, és úgy is van, hogy csak kukát egyszer tesszük ki, vagy esetleg kétszer tesszük ki, és leszámolunk nekünk négyszer, nem tudom hány köbmétert, ami abszolút meghaladja a mi szemetünknek a mennyiségét, amit hitettünk a kapu elé. Miért nem lehet ezt ma egyszer bevezetni úgy, hogy mindenki annyit fizessen, amennyit kitett a kapu elé, és amennyit szemetelt. Van most már mesterséges intelligencia, és mindenféle ilyen kütyű, amivel lehetne felszerelni azt a gépet, ami jelzi, hogy kitő mennyi szemetet szállítottak el. És akkor legyen arányos annak a szemét elszállításnak a díja azzal, amit az ember fizet.
Igen, köszönjük szépen. Hát igen, ez mindenfelé probléma, én is hasonló helyzetben vagyok, hiszen komposztálom a hulladékot, ugye most műanyagot, egyebeket külön választunk, alig van hulladék havonta, talán egy zsákkal, és mégis
igen, egyértelmű, hogy házban, tehát nem tömbházban lakik az úr, akivel beszélgettünk, mert tömbházban igaz ilyen általánydíj van, tehát mindenki a közköltséggel fizet annak függvényében, hogy hányan laknak az illető apartmanban. Házak esetében viszont meg kell nézni, hogy a szerződés mit mond. Tehát a szerződés valóban azt mondja, hogy köbméterre vagy elszállított mennyiségre kell fizessenek, vagy pedig az autó megy, és ha van szemét, hanem az gyakorlatilag azt a szállítási díjjal együtt kiszámlázza, mintha elvitte volna a hulladékot. A tömbházaknál fog ez a probléma hamarabb megoldódni azáltal, hogy csatlakoztunk a Gyergyóremetei, a megyei hulladékgazdálkodáshoz, és most már az udvarhelyi szemét is Gyergyóremetére kerül, el fog indulni az, hogy mérni fogjuk a szemetet. Ez egy nagyon lassú folyamat, ez pár év múlva fogja éreztetni a hatását, de nagyon látványos lesz. A lakótelepekben már letették ezeket a kukákat, amik ilyen mágneses kártyákkal nyílnak csak. Egy idő után mérni fogja a mágneses kártya használata alapján a rendszer, hogy melyik apartmanból mennyi szemét került a tárolókba, és akkor ez szerint fognak számlázni. A házaknál ennél bonyolultabb a helyzet. Én arra kérem önt is, hogy esetleg jöjjön be, látogasson meg, nézzük meg a szemétszerződést, és adott esetben mi abban is tudunk segíteni, hogy felvesszük a szolgáltatóval a kapcsolatot. Ez hasonló problémám egyébként szemétszállítással, amíg a vállalkozó inkubátorháznak voltam a menedzsere, nekem is volt, én is tapasztaltam azt, hogy hetente jönnek a hulladékért, és ott igaz ilyen nagy konténerek vannak, és ha félig volt, ha negyedig az egy köbmétert kiszámlázták. Mi olyankor jeleztük egyébként, és mindig korrektül visszavonták, tehát hogy azt is meg lehet próbálni, hogy folyamatosan reklamál az ember, és akkor nyilván szolgáltatónak kötelessége lenne intézkedni.
Azt írja egy másik hallgató. Jó napot kívánok! A Kükülő utca felől szeretnék érdeklődni, hogy mikor lesz már leaszfaltozva, mert már nagyon régen ígérik, de csak azzal maradtunk. Igen. Szégyen, hogy a központi részben ez az egy utca még nincs leaszfaltozva. Köszönöm, maradok tisztelettel, Géza írja.
Maximálisan egyetértek Gézával. A Kükülő utcáról azt kell tudni, hogy a központi zónában van, gyakorlatilag a legnagyobb adót fizetik a Kükülő utcának a lakói, és mégis évtizedek óta áldatlan állapotok uralkodnak ott. A Kükülő utca benne volt a Szelényi programban is. Kivettük onnan, és azért vettük ki onnan, mert ez egy kisebb útszakasz, és meggyőződésünk, hogy a jövő év folyamán önerőből le fogjuk tudni aszfaltozni. Magyarán ebben az évben ezt az utcát kijavítgatjuk. Igyekszünk ezt úgy megoldani, hogy ne nőjön az utcának a magassága. Olyan régóta toldozzák-foldozzák, hogy gyakorlatilag a kanális tetők fölé nőtt nyilván a martaszfaltnak vagy a kőnek a magassága. Itt a alpolgármester úr ismeri a problémát, beszélgettünk sokat a lakókról. Nekünk a Kükülő utca azért is szívügy, mert mi ott kampányvideót is forgattunk, megígértük, én személyesen is megígértem az utcalakóknak, hogy ebben a mandátumban oda aszfaltút kerül, és meggyőződésem, hogy nem kell a mandátum végéig várni, tehát ebben az évben kijavítgatjuk, toldozzuk, foltozzuk, úgy, ahogy tették ezt az elmúlt évtizedekben, elkészítjük a végleges tervet, a jövő évben pedig önerőből le fogjuk aszfaltozni a terveink szerint a Kükülő utcát.
Azt írja egy hallgató, mikor vágják ki a nagy fákat, van, ami veszélyes. No, hát ne akarják olyan nagyon kivágni. Tényleg a veszélyeseket ki kell vágni, de...
Igen, hát sajnos volt egy-két nagy vihar az elmúlt időszakban udvarhelyen, és a nagyon veszélyes fákat, azokat megoldotta a természet ezeknek a problémáját, de viszont ebben az évben is már megkötöttük a szerződést a veszélyes fák kivágására, illetve az ágtalanításra, lomtalanításra is. Úgyhogy én arra kérem a hallgatót, hogy alpolgármester úrnak lehet jelezni, írja meg, hogy hol látja ön a problémás fát, kivonulnak a műszaki osztály munkatársai a leszerződött cégnek a személyzetével, és hogyha valóban veszélyes a fa, akkor azt valóban ki fogják vágni, hogyha nem veszélyes, hanem a faágakkal van probléma, belógnak az ablakba, amikor fúj a szél, nagyon sok olyan helyzet van sajnos udvarhelyen, hogy annyira elhanyagolták a fáknak a visszamedzését, hogy gyakorlatilag ha fúj a szél, akkor csapkodja az ablakot. Ez elképesztően idegesítő tud lenni, mert elég sokat fúj a szél, főleg a magasabb tömbházaknál. Megkérem, hogy jelezze konkrétan a problémát a polgármester úrnak, és a csapat nagyon hamar kimegy, és meg fogja oldani ezt.
Polgármester úr a kampányban sok ígérettel, tervel rukkoltak elő. Gondolom, hogy mindegyiket komolyan gondolták, aztán az majd kiderül, hogy mi valósul meg ezekből. Ezek közül melyek azok, amelyek feltétlenül prioritást élveznek udvarhelyen?
Hát megismerve a város helyzetét, az egy óriási kihívás lesz, hogy az eddig elnyert pályázatokat valahogy tudjuk befejezni, és egyáltalán bírjunk annyi hitelt felvenni, annyi kölcsönt felvenni, hogy ezeket mind valahogy le tudjuk zárni. Én a következő 4 évre azért bármennyire is tudjuk, hogy fejlődnünk, javulnunk kell kulturális sport területén is, azért én infrastruktúrális beruházásokat szeretnék látni, hogy megvalósulnak. Útfelújítások, tudjuk, hogy zajlik a nagy mobilitási projekt, ennek a keretében még 7 darab utcának a teljes aszfaltozására fog sor kerülni, ezek elsősorban központi útszakaszok, úgyhogy a város számára nagyon fontosak, és nyilván nagyon fájdalmas lesz ez a felújítás, hiszen hatalmas dugókra lehet számítani, és az udvarhelyek ezt viszont már nagyon megunták, gyakorlatilag az elmúlt évtizedben folyamatosan dugó az egész város. Igyekszünk ezeket a projekteket ebben a mandátumban, tehát a következő 2 évben befejezni, és optimalizálni a lehetőségeket is, tehát elkerülő útvonalakat biztosítani. Szívügyünk a terelőútnak a kérdése, azt vállaltuk, hogy ebben a mandátumban elkészítjük a terelőútnak a nyomvonalát, és beazonosítjuk, megszerezzük az kivitelezésre szükséges pénzforrásokat is, és a második mandátumban is, hogyha lehetőséget kapunk bizonyítani, akkor megépítjük végre Udvarhely terelőútját, ezáltal a forgalom kérdésére valahogy meg fogjuk tudni kapni a választ. Tömbházrehabilitációkat tervezünk az útfelújítások mellett, és hát nyilván vannak nekünk ilyen nagy projektjeink, mint a Székely-Támatvár, itt óriási önrészre lesz szükségünk, de ellenben egy nagyon látványos munka lesz, és nagyon értékes leleteket is kaptak a szakemberek, lassan átadjuk a Csereháti csillagvizsgálót, vannak olyan energetikai felújításokat célzó projektjeink, amik most indultak, a városi fogászatnak az épülete, hamarosan elindul a művelődési ház energetikai felújítása, következik a családorvosi rendező, majd a Csillagvár napközi otthon, épül a bölcsöde a Csereháton, megérkeztek a szelektív hulladékszigetek, lesz önkéntes hulladéklerakó is Udvarhelyen. Szóval számos érdekes és értékes projekt van, mind a mellett nem megyünk el a digitalizáció mellett sem. Novemberben letettünk egy 500 000 euró értékű pályázatot, ami a város applikációról szól, és ami egy nagyobb online hozzáférést biztosít a városlakók és a hivatal között, és a közvilágításon szeretnénk jelentősen javítani. Decemberben le tudtunk rakni egy újabb közvilágításos pályázatot, az előző lerakottat pedig el fogjuk indítani a következő pár hónapban a kivitelezést, szóval új villanyoszlopok, illetve új ledes égők várhatóak gyakorlatilag a város minden területén.
Mi lesz a Szejkefürdő sorsa, polgármester úr? Ez is évtizedes probléma.
A Szejkefürdő szintén szívügyünk, úgyhogy nagyon köszönöm a Gyagási úrnak, hogy ezt szóba hozta. Ott azt ígértük, hogy a 4 év alatt megpróbáljuk a strandot is újra nyitani, de nagyon fontosnak látnám azt, hogy nagyon rövid idő alatt legalább a melegfürdőt, a kádasfürdőt tudjuk megoldani, újra nyitani. Itt várjuk a költségvetésnek az elfogadását. Én azt fogom kérni az önkormányzati képviselőktől, hogy egy jelentősebb összeget a kádasfürdő elindítására fogadjanak el. Most már az autóbusz kiáll a Szelykére is, úgyhogy már van is, amivel a nyugdíjasok, a gyógyfürdőt igénybe vevők el tudnak jutni, vagy el tudnának jutni a kádasfürdőhöz. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha nem kellene a mandátum végéig várni, hogy ez beinduljon, hanem már ebben az évben, az év második felében ez megtörténhetne. Ezt nem merem megígérni, de ez a cél.
Örökös probléma másik udvarhelyen. Jó napot kívánok! A város területén található vasúti átjárók állapotának a javítására milyen lehetőség van, mivel CFR tulajdon, de nem gondozzák ők? Köszönöm, Zoli írja.
Köszönöm, ez valóban egy fontos kérdés. Felvettük a kapcsolatot a Román Vasúttársasággal, ami arra is nyitottak lennénk, hogy mi magunk aszfaltozzuk le a különféle munkálataink során. Sajnos nagyon bürokratikus és nehéz velük a kapcsolattartás, tehát hogy nem nagyon kapunk választ, vagy nagyon ritkán, vagy nagyon kell lobbizni azért, hogy belátható időn belül választ tudjunk kapni. Én azt gondolom, hogy azért valahogy el fogjuk érni azt, hogy ez a kommunikáció beinduljon. Igaz, az elmúlt években egyáltalán nem volt ennek köszönhető az, hogy a nagy vasútállomás melletti nagy telket a város nem tudta megkapni, mert egyszerűen nem találta szó, nem volt kommunikáció a vasúttársaság és a városvezetés között, és most egy magánszemély működtetett egy parkoló területet, és az sokkal jobb lenne város kézben, jobb lett volna, ha mi alakítunk ki egy mindenki számára elérhető, olcsó és barátságos parkolózónát. Rendbe kell tegyük a kapcsolatainkat a vasúttársasággal is.
Talán ott kellene kezdeni az átszervezést, és akkor hatékonyabb lenne a kommunikáció. Polgármester úr, a székelyudvarhelyi Tamás Áron gimnázium, ugye történt a baleset ezelőtt több mint egy évvel, a felelősöket minden bizonnyal kérdőre vonják majd az illetékes szervek. Ám a kérdés az, hogy mi történik most a bentlakás épületével, és mi lesz vagy mi van az ott lakó fiatalokkal, folyik az újjáépítés, valamikor használatba vehetik?
Elindult most már a párbeszéd az érsekség, illetve hát itt nagyon számítunk a magyar államnak a segítségére. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan ügy, amire román állami forrásokat is be fogunk tudni mozdítani. A kollégák az urbanisztikáról kiadták az urbanisztikai bizonylatot, szóval a tervezési fázis az el tud indulni. Én magam személyesen beszélgetést folytattam, nem hivatalosat, Soltész államtitkár úrral is, ahol ő arról biztosított, hogy a magyar államnak is ez szívügye, is támogatni fogja az iskolának, a bentrakásnak az újjáépítését. Igazából itt most azt kell eldönteni, és ez már tervezői feladat, hogy újjá kell építeni az egészet, vagy pedig más munkálatokkal ki lehet alakítani, vagy vissza lehet alakítani a bentrakást úgy, ahogy volt. Ezek szakértői munkák, ebben én nem mernék belefolyni, de én azt gondolom, hogy ebben az évben erre konkrét, pontos választ fogunk kapni, és én valamiért abban bízom, hogy ebben az évben, jövő évben elindulhatnak a munkálatok is. Azt tudni kell, hogy nehezítette egy kicsit a folyamatot az, hogy nyomozásban lévő ügy volt, hogy meg volt támadva a bíróságon az építkezési engedély és az urbanisztikai bizonylatnak is talán a kiállítása, vagyis az urbanisztikai bizonylat attól függött, hogy mennyire érvényes az építkezési engedély. Ezek a problémák most elhárultak, az igazságszolgáltatás nagyon lassan ugyan, de azt látom, hogy elindult a maga útján, nekünk pedig el kell indulni azon az úton, hogy újjáépüljön a giminek a bentrakása.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a székelyföldmérője, székelyföldmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát destináció. visithargita.ro